Te mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb. Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézet, kiberbiztonsági podcastja.
Sziasztok! A kibertérben itt van velünk dr. Rapp Ferenc, a Fővárosi Főügyészségnek a helyettes szóvívője.
Sziasztok!
Illetve a vonal túlsó végén szigorúan megtartva a bő másfél méteres távolságot, az éterben itt van velünk Varga Perke Bálint, azaz a buherátor. Szia!
Sziasztok!
Illetve sosem felejtem el kedves állandó műsorvezető társamat, Tomit. Szia, Tomi!
Sziasztok! Kedves!
Kedves vagy, amúgy.
Tényleg?
Hát amikor alszol, nem viccelek. Tényleg kedves. Tomi kedves srác amúgy alapvetően, meg okos. Ez itt a reklámhelye. Én pedig Olivér vagyok, a kibertéren kívüli. Sziasztok! A mai témánk az szerintem borzasztóan izgalmas lesz. Valami ilyesmi címet adtunk neki, hogy az etikus hackerek és a társadalom viszonya. Ez egy eléggé fancy, szexi téma mostanában, sokat lehet hallani a hackerekről, az etikus hackerekről. De még mielőtt belevágnánk ebbe a dologhoz, én Ferenchez szeretnék szólni, egy kicsikét meséljen magáról. Mit lehet tudni róla?
Sziasztok! Mint ahogy köszönöm a felkonferálást is, én a helyettes szóvívője vagyok a Fővárosi Főügyészségnek, és úgy gondolom azért kerültem ide részben az informatikai szakmán kívülről, mert szóba kerülnek majd a hackerkedésnek, a számítógépes információs rendszerekkel kapcsolatos cselekményeknek az a büntetőjogi kérdései, és erről esetleg egy kicsikét szeretnék majd beszélni. Megpróbálok mindenkit megnyugtatni, hogy nem fogok sokat káromkodni, tehát csak most mondom el egyszer azt, hogy sui generis előkészületi cselekmény, stádiumok és halmazat. Ilyet többet remélem nem fogtok hallani, hogyha mégis akkor...
Jó, nekem ez olyan, mintha az esti ebédnél beszélnék az asszonnyal, szóval...
Húha, vannak perverzióit, hallod?
De hogyha ilyet mondok, akkor szóljatok rám nyugodtan.
Most már azért tisztázzuk, hogy ez mit jelent, kérlek.
Majd később akkor.
Oké, nem lövöm le a poént, rendben.
Akkor egyszer majd ez visszatér, de komolyra fordítva szeretnék közérthetően általános, érvényű és nagyon fontos kérdésekről beszélni, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Mi köszönjük, hogy eljöttél, szerintem borzasztóan megtisztelő, hogy a Fővárosi Főügyészség is képviselteti magát ebben a buliban, illetve egy igazi etikus hacker. Buherátor vagy Bálint, melyiket szereted jobban?
Nekem ez igazából teljesen mindegy. Engem nagyon sokan buherátorként ismernek, ugye még abból az időszakból, amikor én blogot írtam, ilyen hackerkedős témában, de hát ugye a távol a billentyűzettől, vagy a billentyűzet közelében, nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne jól mondani. Én etikus hackerként dolgozom a Silent Signal nevű cégnél, tehát nekem ez a hivatásom, a szakmám is, és ezzel foglalkozok az ébren töltött időmnek a nagy részében.
Tehát igazából akkor informatikai rendszereknek vizsgálod a sérülékeny pontjait, ezt így lehet mondani?
Igen, hogyha már most bele akarunk menni ilyen mélységekbe, akkor minket azért keresnek meg különböző cégek, mert szeretnének egy képet kapni a saját informatikai rendszereikről egy támadó szemszögéből. Tehát én úgy próbálok mindig neki menni egy bármilyen informatikai rendszernek, mint hogyha én lennék annak a gonosz támadója, és megpróbálok minél több sérülékenységet ott feltárni. Majd természetesen attól vagyok etikus, hogy egyrészt ezt felkérés után csinálom, másrészt meg megosztom a tapasztalataimat utána az ügyféllel, és tanácsot adok neki abban, hogy lehetne jobbá tenni az ő rendszerét.
Majd ezt a Feri eldönti, hogy etikus vagy-e, Feri?
Nem, azért tettem fel ezt a kérdést, mielőtt még a Feri eldönteni, hogy etikus vagy-e, mert szeretném tisztázni itt rögtön a legelején, hogy mi a különbség a hacking, a hacker, az etikus hacking, az etikus hacker között. Most első körben a Tomi kollégámra néznék, mert ő a definícióknak a királya, ezt mindig elsütöm. Úgyhogy esetleg, hogyha ezt így keretbe tudnád foglalni, nyilván majd Bálintnak a kiegészítésével, hogyha szükség van rá, akkor ezt tisztázzuk már ezeket a fogalmakat, légy szíves, Tamás.
Szerintem a Bálint nagyon jól mondta, hogy mi a különbség az etikus meg a nem etikus hacker között. A felhatalmazás, én azt gondolom, hogy laikusként, tehát jogi laikusként a felhatalmazás a nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Tehát ha valakinek nincsen felhatalmazása arra, hogy egy rendszert megtámadjon, akkor az nem lesz etikus hacker.
Illetve, hogyha publikálja, nem, annak ellenére, hogy ezt nem engedélyezik számára, azt jól gondolom?
Hát ez meg már egy kicsit, ebben már inkább majd a Ferencnek a segítségét kérnénk, hogy ezt eldöntsük. Hogy az etikusnak számít, vagy nem, ha számít etikusnak.
Fogunk erről beszélni.
Hát meg ugye az etika az nem feltétlenül egy jogi fogalom, hogyha jól gondolom, tehát sok minden lehet etikus egy adott ember szemszögéből, egy másik ember szemszögéből, meg más dolgok etikusak. Én amikor most etikus hackerről beszéltem, akkor ennek a szakmai definícióját próbáltam közelíteni. Hogyha etikai kérdésekbe akarunk belemenni, akkor azt hiszem elég hosszú lesz a műsor, de nézzük, hova megy.
Ez a kifejezés, ilyenek vannak nekem ide felírva a súgó kis vonalvezetőmre, hogy 1955 áprilisában alakult meg ez a hackeres, ethical hackinges kifejezés. Amerikában az első írásos nyomát, tehát 1955-re lehet visszavezetni, amikor is egy felhívás fogalmazott úgy, hogy az a hacker igazából, vagy az az etikus hacker, aki az elektromos rendszereken dolgozik, vagy hackkel, kikapcsolja az áramellátást, hogy elkerülje a biztosítékoknak a kiégését. Ilyen van nekem ide felírva.
Ez egy 55-ös fogalom, azért ne felejtsük
55-ös.
El.
55-ös. Nem akartam megölni a bulit.
Nem semmi probléma.
Tranzisztorok világából meg.
Igen, tehát akkor még a számítógépek pár szobányiak voltak, azt hiszem, és volt hozzájuk külön szoba az áramellátáshoz. Mielőtt megvettem itt az előbb szólítva, két dolgot hagyd mondjak el. Az egyik egyébként egy német filozófus, jogfilozófus mondta, hogy a jog ideális esetben, és ez egy ideális eset, a jog az az etikai, az erkölcsi minimum. Tehát igenis a jogszabályok és a jog között ideális esetben, és ez egy kívánalom, ez egy követendő cél, van kapcsolat, és fontos, hogy kapcsolat legyen. Gondoljunk arra, hogyha teljesen etikátlan jogszabályokat hoznának, az rövid távon nagyon népszerű lenne, de előbb-utóbb rájönnénk, hogy egy társadalom nem működhet úgy. Tehát mondjuk, hogyha hoznának egy törvényt, hogy holnaptól akadály nélkül lehet hackkelni, lopni, és aki nem tetszik nekem, azt lehet bántalmazni. Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy na végre. De nagyon hamar káosz alakulnak, és nagyon fontos az, hogy a rend, a megfelelő keretek szerintem az önmagában egy etikai kategória lehet, hiszen ahhoz, hogy a másikat tiszteletben tartsuk, a másik személyét, emberségét, ahhoz keretek kellenek és rend kell. Ezt szerettem volna, illetve az, hogy én ugye részben offline résztvevő vagyok itt, ha szabad így fogalmazni, tehát hogy nem vagyok informatikus, nem vagyok hacker, viszont nagyon szeretek olvasni, és most már e-könyvet is olvasok, ha ez jó pont. Uh-huh, és egy kedvenc sci-fi cyberpunk szerzőm Roberten Sharad írt egy regényt, amiben egy jelenet jutott eszembe, és ha megengeditek, ezt elmondom. Ketten meg akarnak hackelni egy óriási multinak a számítógépes hálózatát. Az egyik szereplő az a multitól lett kirúgva, és rájön, hogy van egy tégla a multinál, és ő azért akar bejutni egy ilyen hátsó kapun, ugye egy ilyen backdooron, mert nem tudja ezt bizonyítani, hogy van egy tégla, és csak bentről tudja. És megkéri egy profi hacker haverját, hogy segíts nekem, mert én még kezdő vagyok ebben a műsorban, viszont nagyon fontos nekem, hogy ezt tisztán csináljam, mert nekem az a célom, hogy kiderítsem, hogy engem, amiért kirúgtak, az valójában egy benti tégla, és ezzel a volt cégemnek is segítsek. Ezért én beviszlek téged, mondja a profi hackernek, mert ott tudsz nekem segíteni, de amikor bejutunk, akkor nagyon szépen kérlek, hogy a jelszót, amit én ott beütök, azt ne nézd meg, azt lehetőleg ne ismerd meg, mert akkor ezáltal az egész folyamat az etikátlanná válik. És a haverja az utolsó pillanatban, amikor gépeli be a jelszót, akkor kinyitja a szemét, ez egy ilyen speciális sci-fi világ, és lényegében elmenti ezt a jelszót, és a következő szerepel a könyvben, direkt olvastam utána most újra, hogy ez a fizetség része, nem engedhetem meg, hogy a társam lelkiismerete miatt egy ekkora értékű információt ne szerezzek meg. És nekem ez a jelenet ez azért beszédes, mert vannak benne etikai kérdések, van benne egy nagy cégnek a számítógépes hálózata, benne vannak a piszkos anyagiak, hogy miért hackkel valaki, vagy miért szerez meg egy backdoor jelszót, és ott van az, hogy ez konkurál, versenyez, összeütközik a lelkiismerettel. És nagyon fontos, majd oda szerintem mindenképp vissza kell térni, és ezt Bálint nagyon találóan fogalmaztam, hogy a felhatalmazás és a közzététel, azt hiszem ezt a kifejezést használtad másodiknak, ez a kettő borzasztó fontos annak eldöntésére, hogy etikus hackerről beszélünk-e, illetve én nem is feltétlen majd az etikus szót használnám, az, hogy jogszerű-e egy hackkelés, vagy egyáltalán egy információs rendszerhez való hozzáférés.
Igen, ugye vannak etikus hackerek, vagy fehér kalapos hackerek, illetve fekete kalapos hackerek. Nem tudom, Bálint, te tudod-e ennek az etimológiáját. Ezek még a western filmek világába repülünk vissza ezzel. Nagyon bólogat a Bálint, én látom.
Igen, tehát ezzel képbe vagyok. Én azért felhívnám figyelmet, hogy ez a fekete-fehér besorolás, ez mindig egy kicsit leegyszerűsítő. Lehet nagy vonalakban így gondolkodni, meg lehet rám mondani mondjuk, hogy én egy fehér kalapos hacker vagyok egészen nyugodtan, de azért, hogyha az ember elkezd beleesni így a dolgoknak a mélyére, akkor itt van egy elég jelentős szürke zóna. Nem amiatt, hogy mondjuk, vagy nem feltétlenül olyan jellegű esetekről beszélek, mint ebben a egyébként remeknek hangzó cyberpunk regényben, ami szerintem már egyértelmű erkölcsi és jogi problémákat is felvethet, hanem tényleg mondjuk abból a szempontból, hogy mondjuk egy adott cég hozhat-e a saját termékeivel kapcsolatban olyan szabályokat, hogy azokat valaki nem ismerheti meg olyan szinten, ahogy azt egy hacker szeretné megismerni, hiszen a hacking az nem másról szól, mint a dolgoknak a minél alaposabb megismeréséről. Ugye a Teller nevű bűvésznek van egy ilyen mondása, hogy a varázslatot, ami nagyon jól alkalmazható ebben az esetben a hackelésre is, sokszor a varázslat sokszor nem más, mint hogy valaki több időt foglalkozik egy adott dologgal, mint az bárki a józan eszével elgondolná. És hogyha ezt próbálja valaki korlátozni, az szerintem nem feltétlenül etikus, de lehet jogszerű.
Érdekes elhangzott ez, hogy korlátozni, nem mondtad ki, de lényegében a másik ember szabadságát korlátozni, igaz? Tehát, hogyha valaki nagyon jó megismerő, valaki nagyon kíváncsi, hajt a kíváncsiság, akkor úgy érezheti, hogy neki szabadságában áll megismerni mindent, és ha ettől őt elzárják, akkor az felmerülhet benne, hogy az nem etikus, hogy őtől elzárják a megismerést. Viszont ha tőlem elzárják etikátlan módon a megismerést, gondolhatja egy hacker, akkor miért ne lenne etikus, hogy én utána megyek? És itt elhangzott azt hiszem az, hogy nagy cég, mire jogosult, mire nem. Engedjétek meg, én nem véletlenül hagytam itt ezt a kalapot, ez egy szürke kalap, és ez a szürke kalap, ez nem is kalap, sapka egész pontosan, de ebben fehér és fekete szálak vannak összeszűve.
Értem!
Nagyon akkora csattant, hogy idáig hallottam.
És azért, mert általában, hogyha valami fehér, az viszonylag egyszerűen el tudjuk különíteni, ha valami fekete, azt is. A jognak, meg általában az életviszonyoknak azok a részei az izgalmasak, amikor egy ilyen szürke zónában vagyunk. És ez a szürke zóna, ez nem feltétlenül azért alakul ki, mert valami nincs jól szabályozva, hanem mert annyira gyorsan változik az élet, és a jogszabályt meghozzuk egy adott pillanatban, szabályozunk egy élethelyzetet, de az élet az gyors vonatként robog. És olyan új helyzetek vannak, amiről lehet, hogy az 1-2-5-10 évvel korábban hozott jogszabályok nem is gondolták volna ott a készítők, hogy ezeket szabályozni kell. És én úgy gondolom, ezek a legizgalmasabbak a szürke zónák. Ugye itt beszéltünk az etikus hacker fogalmáról, én is utána olvastam, mert egyébként nincsen a magyar jogban etikus hacker fogalom, ez nagyon fontos. És szeretném azt hangsúlyozni egyébként, hogy a büntetőjog az azért izgalmas, mert az a legnemzetibb jogágak egyike. Ugye most itt vagyunk a Nemzeti Kibervédelmi Intézetben, de hogy ez nem csak egy címke, hanem az államok abban egyeztek meg, kimondatlanul régebben, hogy minden államnak joga van eldönteni, hogy ő milyen cselekményeket akar megbüntetni a legsúlyosabb szankcióval, a legsúlyosabb büntetéssel.
Ez az állami erőszak monopóliuma.
Igen, kizárólagos monopóliuma az államnak, de fontos, hogy meghatározott keretek között. És ugye az az izgalmas, hogy még például egy nemzetközi kereskedelemben a multiknak fontos az, hogy átjárhatóak legyenek egy szabályok. Egy ország fenntarthatja azt a jogot, hogy bizonyos szempontból ő dönti el, hogy a saját területén, vagy a saját állampolgárait védve, illetve a területén élő más állampolgárokat védve, mit minősít bűncselekménynek. Izgalmas ez, hogy ez az etikus hacker kategória is alapvetően most nagy angolszász gyökerű államokban vett fel nagyon sok kérdést, akik most nem tudom, hogy informatikailag előrébb vannak-e, mint mi, de hogy sokkal több a felhasználó például egy nagy angolszász gyökerű országban, és sokkal kiterjedtebb akár a közösségi médiának a kultúrája is. Tehát nálunk például bizonyos közösségi média felületekre az állami szervek még éppen hogy csak nyitnak. Máshol meg ugye az
elnök... fent vagyunk, több mint egy éve.
Máshol meg az elnök szinte csak azon keresztül kommunikál. És ezáltal...
280 karakterben.
Szigorúan. Tehát, hogy
ez... Nem is vagy otthon a közösségi médiában, azt mondtad múltkor.
Azért azt véletlenül tudom, hogy talán hogy a Twitternek 280 karakter a maximális. Lebuktam?
Bólogassunk. Minden nap nyomod, én tudom. Bocsánat, Ferenc.
Semmi gond. Tehát azt akartam csak mondani, hogy ami valami fehér, és itt elhangzott az, hogy velünk van Bálint, egy céget vezet, és ez a cég, gondolom, mindig egy előzetes szerződés megállapodás alapján tesztel rendszereket. Így van-e ez, jól értem?
Természetesen.
Igen. Tehát, hogy olyan nincsen, hogy, illetve nem tudom, hogy van-e olyan, hogy szeretnéd megszerezni mondjuk a következő szerződő partnernek az óriási nagy multit, és azt mondod, hogy na akkor egy kicsikét megkóstolom, bemegyek, bejutok valameddig, szerzek egy kis adatot, megváltoztatok, ott hagyok egy, nem tudom, van-e az ilyen bemészés, ilyen lábnyomra.
Teljesen ki van csukva, hallottunk már ilyen esetről, tehát a kezdőjátékosok néha beleesnek sajnos ebbe a hibába, de hát ez abszolút ki van csukva bármilyen.
Tehát, hogy úgy mennek oda tárgyalni egy új partnerhez mondjuk, hogy ők már leteszik, hogy én tudom, hogy ez a sérülékeny pontotok, mert megnéztem, és akkor én tudok rá megoldást? Erre gondoltok?
Én erre gondoltam, hogy ilyet csinál-e Bálint cége, vagy egyáltalán az a típusú cég, amit te képviselsz, az ilyet csinál, vagy csinálhat-e, szerintem?
Hadd utasítsam el kategórikusan. Biztos,
én csak kérdezem.
Nagyon jó, az etikus hacker összecsap az ügyésszel. Imádom már most.
Ne, csak ezt egyértelműsíteni szeretném, hogy aki fontos, ebben a szakmában mozog, az ilyet nem szabad soha, hogy csináljon egyáltalán. Azt akartam csak mondani, hogy vannak olyanok, láttunk már olyat, hogy valaki úgy gondolja, hogy így lehet ide bekerülni, de ez egy abszolút téves elképzelés. Tehát ez a bizalomnak a totális elvesztése, és a mi területünk az igazából ezen alapszik.
Nagyon jókat mondasz, és Bálint, hogyan kerül neki mégis ezek a sérülékenységek a világba? Erről esetleg tudsz nekünk mondani egy pár szót? Tehát, hogy véletlenül megy a hacker a Nagy Magyarország... Véletlenül arra jár egy Nagy Magyarországi közlekedési vállalatnak a honlapján, akárhol máshol, teljesen mindegy, hogy hol, és véletlenül tud 200 forintért jegyet venni. Tehát ez hogy kell akkor ezt elképzelni a laikusoknak?
Én erre azt a példát tudom hozni, hogy más gyerek meg napalmot készít a suliban a kémia teremben.
Beszélnem kell a fiammal. Igen, hallgatlak.
Csinál az ember butaságokat, de ez nem feltétlenül támogatandó, nem jogszerű, de felhívhatja fontos problémákra a figyelmet, ahogy azt láttuk.
Hát azért sok olyan ember van, aki nem gondolkodik ilyen tudatosan, mint Bálint, én azt gondolom. Ahogy említetted, akkor főleg a kezdőbbekre lehet ez jellemző, meg főleg a rosszindulatú, ugye nem etikus, de most én hadd használjam ezt a szót, hogy etikus hackerek. Tehát aki nem etikus hacker, az sokszor dönt úgy, hogy ő publikálni fogja azt a sérülékenységet, amit ő feltárt bizonyos rendszereken, és akár hacksből, akár hírnévre vágyás céljából, akár pénzért közzéteszi az adott sérülékenységet. Ilyenre is azért volt már példa, nem?
Bizony, viszont ne haragudjatok, én lemaradtam itt az öltözködési tippeknél a kalapomnál, a szürke sapkánál, azt akartam mondani, hogy az, amikor valami fehér, tehát például Bálintéknál, van egy szerződés, szerződnek egy rendszer tesztelésre, amiről gondolom, hogy úgy van értelme, hogy azok, akik a rendszert védik egyébként, a normál informatikusok nem tudnak, hiszen ezáltal lesz spontán egy támadásra adott válasz vizsgálata, viszont a cég vezetés, aki szerződött Bálinték cégével, az tud. Ez egy fehér kategória. Van a fekete kategória, aki mondjuk megcsapol egy bankszámlát, vagy éppen azért, hogy később megzsaroljon valakit, betör a postafiókjába és lement egy e-mailt. Tehát ezek a fekete kategóriák, amikor úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb logikával is látható, hogy bűncselekményről van szó, és van a kettő között az a szürke kategória, ahogy itt Bánit is fogalmazott, a kezdők vagy a fiatalok, akik bizonyítani akarnak, vagy azt hiszik, hogy így kaphatnak meg munkát. És
egy korábbi részünkben script kiddiknek hívtuk őket.
Igen.
Script?
Script kiddik. Ezek a lelkes fiatalok.
Lelkes fiatalok, poénból.
Tanulni akarnak, vagy poénból csinálják. Általában így szokták kezdeni, hogy így indulnak el ezen a vonalon, elkezdenek hackkelgetni, letöltenek ilyen alkalmazásokat, amiket meg lehet hackkelni, letöltenek olyan alkalmazásokat, amivel lehet hackkelni. Egy idő után meg már olyan alkalmazásokat is töltenek, vagy próbálnak törni, amik esetleg élesek, csak azért, hogy maguk elé kihívást állítsanak.
Ez elénk is kihívást állít egyébként a rendőrség és az ügyészség, sőt a bíróság elé is, tehát ez egy kölcsönös challenge, ha szabad így fogalmazni. De azt akartam mondani, hogy ugye látható, hogy Bálintéknál az a sértett, akinek az információs rendszerét egy támadás éri, az előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy őt megtámadják. És megkérdezlek titeket, szerintetek másnak eltörni az orrát, az bűncselekménye?
Hát, hogyha hozzájárul, akkor is? Hát mit,
például... Hogyha én töröm el az orrát másnak, akkor...
A boxmeccsen el lehet törni a másik.
Nagyon jó, boxmeccsen. Boxmeccsnél a sértett hozzájárul ahhoz, hogy ő sérülést szenvedjen. Viszont a boxmeccs is egy szabályok által rendezett és előzetes keretek között meghatározott sporttevékenység. Másba késdöfni az bűncselekménye.
Na, én már nem megy ebbe a zsákutcába. Tamás, rád Tamás. Nézek.
Úgy látom, Tamás kiképezték. Tamás etikus ügyész lesz, ha így folytatja.
Tamás amúgy politológus, képzeljétek el, úgyhogy... Ezt most nem tudom, én mondtam.
Nem baj, de
most köszönjük, igen. Jó. Meg lehet nézni a tablomat.
Szóval másba kést döfni az bűncselekménye. Bálint, te is tippelhetsz nyugodtan.
Én azt gondolom, hogy az már olyan súlyos sérülés, tehát az élethez való jog, az már nem biztos, hogy le tudsz róla mondani, nem?
Tiltakoztál, ha műtöttek egyszer is, hogy ne döfjenek be hétkést?
Jó, megint bejöttünk, hogy nem szabad
megint bejöttünk az utcába.
Nem, ez azért fontos, mert látjuk, hogy nem önmagában az, hogy történik valami a külvilágban, egy szúrás, egy ütés, egy rendszertámadás, nem ez dönti el, hogy bűncselekménye vagy sem. Meg kell nézni, hogy a sértett mihez járult hozzá, és egyébként meg milyen egyéb szabályozás történik. Fogunk majd beszélni erről a szürke zónáról, nem véletlenül van itt a kalapom, mert egyfelől hideg is volt reggel, de olvastam egy cikket pont egy ilyen szürke zónás ügy kapcsán, hogy azt írta egy újságíró, hogy amikor megbüntetnek egy etikus hackert, az ő fogalma szerint etikus hackert, az olyan, mintha egy önkéntes orvost büntetnének meg. Szerintem ez nem jó ez a kép, hanem ez, amikor a hétköznapi etikus hacker, és nem a tehát válasszuk ketté. Nincs külön jogi fogalom, de a szakmában etikus hackernek, szakma alatt én itt a Bálinték szakmáját értem, illetve részben most már a büntető jogalkalmazást is. Egyértelműen etikus hacker az, aki vállalkozást működtet, és lényegében a sértett beleegyezésével, előzetes szerződéssel teszteli a rendszereket. Ez teljes, az egy hekkelés, egy információs rendszer elleni támadás, de őneki van erre jogosultsága, előzetes jogalapja. Viszont ez is érdekes kérdéseket vett fel, itt mondott egy olyat Bálint, hogy egy nagy cég az mit rejthet el a kíváncsi emberek a közvélemény elől. Én meg azt is megkérdezem, hogy egyébként egy nagy cég, amikor szerződik egy hacker támadásra, egy ilyen teljesen etikus tesztre, akkor meddig mehet el? Mert például egy nagy cég kezelhet olyan adatokat, amelyek akár megsérülhetnek. Én egy dolgot tapasztaltam meg biztosan az informatikával kapcsolatban, hogy semmi nem biztos. Tehát nekem sokszor mondják informatikus barátaim, akkor kérdezem, hogy ez miért van. És azt mondja, hiába tanultam X évet, ezt így nem tudom. Tehát nem a gépben lakozó szellem, de mégis valami történik. Valami történik, és nem feltétlenül lehet tudni azt, hogy egy informatikai behatás egy olyan rendszernél, amit nem is feltétlenül ismerek teljesen, nem tudom, hogy egyébként ilyenkor a cég az mennyire tárja fel előzetesen, de hát az pont az lenne a lényeg, hogy te is megmutatod, mit tudsz, és megtalálod a hibákat, de mi van akkor, hogyha elindítasz egy támadást, és mondjuk olyan adatokat törölsz, amik létfontosságúak, és nem a cégnek, hanem a cég ügyfeleinek, és ne adj Isten, úgy történik ez informatikailag, hogy nem igazán állítható helyre, vagy csak részlegesen.
Előfordulhat ez, Bálint?
Ez sajnos előfordulhat, tehát ugye ezek a rendszerek annyira bonyolultak, hogy nem csak egy hacker, hanem egy, akár extrém esetet mondok, de nem kizárható, akár egy egyszerű felhasználó is előidézhet ilyen úgymond katasztrofális eseményt. Az eredeti kérdésre visszatérve, mi mindig úgy dolgozunk, hogy nagyon pontosan le van az fektetve, hogy mi az, amihez hozzányúlhatunk, és mi az, amihez nem nyúlhatunk hozzá. Ez már ugye elég jól lehatárolja azt, hogy milyen kárt okozhatunk. Tehát például ezek lehetnek tesztrendszerek, és akkor nagyon egyszerű mindenkinek a dolga, mert ott úgymond azt csinálunk, amit akarunk. Ez persze megint korlátozásokkal igaz, de szóval nagyon jól tudja azt mindkét fél, hogy meddig mehet el. Nagyon fontos az, hogy ha mi találunk egy sérülékenységet, amit mi általában demonstrálni is szeretnénk, hogy tényleg ott van az a sérülékenység, nem csak a levegőbe beszélünk.
Igen, ez nagyon fontos a ti szakmátokban, hogy tudjátok bizonyítani, hogy ez a sérülékenység, ez valóban létezik.
Valóban létezik, valóban kihasználható. Milyen lehet annak a lehetséges hatása, ugye? Ez nagyon fontos lehet mondjuk egy sérülékenység javításának a priorizálásakor. De például, hogyha én találok egy olyan sérülékenységet, hogy a teljes felhasználói adatbázishoz hozzáférek, akkor nekem nem az a működési módom, hogy letöltöm az egész adatbázist, és akkor az ott lesz az én kis számítógépemen, hanem letöltök egy vagy két rekordot, amivel tudom azt bizonyítani, hogy igen, hozzáférhettem volna ennél többhöz is, és akkor itt megálltam. Nagyon észnél kell lenni, úgymond, hogy még a jól lefektetett határokon belül is meddig megy el az ember, hogy tényleg csak annyi információhoz érjünk hozzá, így képletesen szólva, amihez feltétlenül szükséges a munka elvégzéséhez.
És mi történik akkor, amikor ugye megbízás alapján ti elvégeztétek a munkátokat, feltártátok a bizonyos sérülékenységeket, mit csináltok utána? Átadjátok dokumentáció formájában a feltárt sérülékenységet valamilyen információhalmaz mentén, és adtok rá javaslatokat azoknak a kijavítására is?
Igen, tehát ez a leggyakoribb állapot, ugye amikor mondjuk egy konkrét alkalmazást néz az ember, akkor ez elég jól megfogható, mert ott vannak nagyon jól definiált sérülékenység kategóriák, amikre vannak jó módszerek, hogy azokat általában hogyan lehet megfelelően kezelni.
Esetleg egy példán keresztül mutasd be ezt nekünk. De mondjuk egy alkalmazás mondjuk legyen egy weboldal.
Intézet várja a támadást, nem? Vagy nem erről van szó?
Nem.
Tehát van például egy weboldal, most nagyon egyszerű példán gondolkozom, ahol mondjuk kétfaktoros autentikáció, ugye mindig kapja az SMS-t az ember a telefonjára, de mondjuk ez a második faktoros lépésnél mondjuk bárhányszor lehet próbálkozni, hogy mondjuk aláírjuk azt a banki tranzakciót, vagy belépjünk egy adott felületre. Ez ugye nem túl jó, mert az a mondjuk 4 vagy 6 jegyű kód, amit a rendszerek ilyenkor kiküldenek, az egy számítógép által pikpak végigpróbálható. Ezt fel kell venni hibának, és erre van egy nagyon egyszerű javítási javaslatunk, hogy mondjuk 3 elgépelés, vagy 3 helytelen megoldás után ugye zárják ki a felhasználót, esetleg lokkolják le a teljes fiókot, tehát hogy már egyáltalán ne lehessen belépni, ugye attól függően, hogy milyen szintű biztonságot vár el az ember az adott rendszertől.
Hányszor zárattam így ki magamat informatikai felületekről, hogy 3-szor rontottam a jelszót, de nagyon hasznos egyébként a védelem szempontjából. Bocs.
Igen, tehát van az a híres mondásunk, hogy minden rendszer biztonsága fokozható a teljes használhatatlanságig.
Ez nagyon jó.
Tehát nekünk ugye ezt is mérlegelni kell, amikor ezeket a tanácsokat adjuk ugye az ügyfeleknek, hogy ez most egy teljesen jellegtelen macskakép feltöltő weboldal, vagy konkrétan egy netbank, mert mások a biztonsági elvárások a két rendszer között. És nekünk gyakorlatilag az ajánlásaink azok eddig terjednek ki általában. Természetesen, hogyha mondjuk utána a fejlesztő bővebb információt kér, akkor lehetőség van konzultációra, stb. Illetve olyan irányba megy a világ, hogy most már ilyen teljes támadói szimulációkat is lehet csinálni, amikor tényleg mondjuk semmit nem tudunk a rendszerről, és tényleg, mint hogyha nulláról próbálnánk mondjuk egy pénzintézethez bemenni, ott meg nagyon komoly utómunka az, hogy átadjuk a tapasztalatainkat ilyen meetingek keretében, meg prezentációk keretében a védelmi oldalnak, akik szintén csapatosan vannak ilyenkor jelen.
Egyébként annyit szeretnénk neked mondani, Ferenc, hogy igazából minden számítógép füsttel működik, mert ha kijön belőle, akkor onnantól kezdve nem működik, még az előző hat.
Kivéve, ha ez a védelmi taktika része.
Úristen, micsoda poénok röpködnek itt.
Bizony. Viszont kicsit hackercsak vissza, hoztam ezt az orvosos képet, hogy mondjuk egy olyan hacker, aki nem kapott felhatalmazást a hackkelésre, az információs rendszer megtámadására, ez a hacker, ez orvos-e? Most az a probléma, hogy Bálint, gondolom nálatok van képzés, ilyen 3 betűs szavakat olvastam a végzettségednél, tehát mozaik szavakat, tehát biztos, hogy ezek ilyen végzettséget tanúsító szervezetek adnak, és kell valami végzettség, hogy az ember ezt csinálja. Ahhoz is, hogy orvos legyen valaki, erről majd reagálj egy picit később, légy szíves, de hogyha orvos lesz valaki, úgy lehet ugye, hogy az állam által elismert orvosi egyetemen diplomát szerez. Na most egy önkéntes orvos is elvileg szerzett orvosi egyetemen diplomát, de ha valaki autodidakta módon megtanulja az anatómiát, és úgy gondolja, hogy nekem vakbelem van, de én nem jelzem neki, hogy egyébként legyen kedves, nézze meg, és este odajön a szikével, és elkezd engem vagdosni, és lehet, hogy megtalálja a vakbelet, és utána jelzi nekem, hogy vakbeled van, de én már épp az elvérzés határán vagyok, illetve semmi garancia nincs arra, hogy ő felelősséget tud vállalni a tettéért, hiszen nem tudom, hogy hol tanulta, mint tanulta, milyen eszközei vannak. Ezt erre hozom például, hogy ez a szürke zóna, ez ezért veszélyes, és nagyon jó egyébként, hogy a Kibervédelmi Intézet most egy tényleg egy átfogó ilyen tudatosító kampányt indított, mert le kell szögezni, hogy főszabályként minden hekkelési tevékenység főszabályként jogellenes. Tehát egy információs rendszerbe való belépés az jogellenes, kivéve, ha nem. És ez a kivéve, ha nem...
Ez jó.
Így van. Mindig erre kell figyelni. Kivéve, ha nem. Nem jogellenes, akkor hogyha van erre szerződés.
Ez világos.
Egyébként fontos, hogy csak a jogellenes belépés a bűncselekmény. Ez nagyon fontos. Tehát egyébként meg nem lenne bűncselekmény, de abból kell kiindulnunk, hogyha valakinek az integritását, a hálózatát, az ő jogait, vagyonát megtámadjuk, elsőlegesen azt kell feltételezni, és egyébként akkor jár el jól egy bűnüldöző hatóság is, hogyha elsődlegesen azt feltételezi, hogy ez jogellenes, és kivizsgálja. És nagyon fontos, hogy kivizsgálja, hogy mi van, hogyha mégse. Voltak ilyen álláspontok, hogy hogy lehet az, hogy etikus hekkelésnél nyilvánvaló, hogy nincs bűncselekmény, mi az, hogy büntetőeljárás mer indítani a rendőrség, az
igen, ügyőség. Ha jól tudom, itt a társadalomra veszélyességet vizsgálják.
Az is nagyon fontos, mindjárt arra is kitérünk, de hogy nagyon fontos azt meg, és megint egy példát hagyhozzak, hogyha engem arcul ütnek csak úgy az utcán, akkor elsődlegesen rendőrnek intézkedni kell. Tehát egy rendőr azt látja, hogy valakit arcul ütnek, lehet, hogy utána egyébként megnézzük a kamerafelvételeket, és kiderült, hogy egyébként én egy rabló vagyok, aki megtámadtam a másikat, és ő csak védekezett, egy jogos védelmi helyzetben volt. Ez kiderülhet, de ehhez intézkedni kell, egy eljárást el kell indítani megfelelő garanciákkal. Nem lehet azt mondani, hogy hát mindenki tudja, hogy ha egy etikus hacker üt arcon egy hálózatot, akkor az nem bűncselekmény, akkor már nehogy el a kezekkel az etikus hackerekkel, értve most az etikus hackerek alatt a szürke zónát. Nagyon fontos ezt látni, tehát én azt javasolom, hogy elsődlegesen, ha valaki ilyesmivel próbálkozna, ne tegye. Nagyon fontos, hogy ne tegye, hanem keresse meg ennek a jogszerű lehetőségét, keresse meg Bálintékat, keressen egy hasonló céget, hogy lehet ezt...
Toborzunk nektek Bálint simán.
Csinálni. Nem, de hogy ez tényleg nagyon fontos. Illetve izgalmas ez, hogy ha valaki hacker, valakire egy jelzőt aggatunk, nem is jelző igazából, hogy ez egy főnév, de az azt jelenti, hogy nem az van, hogy egyszer véletlenül bekeveredtem egy hálózatban, akire azt mondják, hogy hacker a köznyelvben, az azt jelenti, hogy ezt csinálja rendszeresen. Na most, ha valaki ezt rendszeresen csinálja, akkor utána izgalmas kérdéseket vet fel, hogy ez egy egyszerű megbotlás volt-e vagy sem. Itt elhangzott ez a nagyon szép kifejezés, hogy társadalomra veszélyesség. Ez azért fontos, mert csak az a cselekmény bűncselekmény, ami veszélyes a társadalomra. És azt is jól látott Tamás, hogy ez az a szürke zóna, amikor vannak esetek, amikor valaki csinál valamit felhatalmazás nélkül, a sértett hozzájáruláson nélkül, de ő úgy gondolja, vagy később azt mondja, hogy úgy gondolja, ez se feltétlen ugyanaz a kettő, hogy ő úgy érezte, hogy ez nem veszélyes a társadalomra. Úgy érezte, hogy neki ez joga van megtenni, szabadsága van megtenni. Például olvastam útmutatót az interneten, hogy lehet úgy hackelni, hogy később lehessen hivatkozni arra, hogy az szerintünk nem volt veszélyes a társadalomra. És ott érdekes dolgokat lehet olvasni, és egyébként ez a szürke zóna ebben az esetben nagyon fontos ezeket vizsgálni, hogy el tudjuk dönteni, hogy ez most a fekete felé mozdul el, vagy a fehér felé. Például, hogy valaki álnéven csinálja-e. Ez is egy mérvadó, mert hogy ha valaki úgy gondolja, hogy ő teljesen tisztán játszik, akkor ezt nem álnéven csinálja. Valaki ezt egyszer csinálja véletlenül, vagy akár úgy, ahogy itt volt egy ilyen példa. Én konkrét ügyekről nem szeretnék beszélni, bár fontos az, hogy ti nyugodtan mondhattok konkrét ügyeket, de hogy konkrét ügyekből vonjunk le olyan általános tanulságot, ami segítheti a fiatal vagy akár az idősebb hekkeléssel foglalkozni kívánókat. Konkrét ügy, ha valaki valami jegyvásárláson meséltél itt az előbb, Tamás, hogy
teljesen fiktív, olcsón lehet jegyet venni.
Nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ha mondjuk én egyszer mondjuk egy jogszerű tevékenységet venni akarok egy jegyet, és közbe futok egyetlen egyszer bele valamibe, ezt jelzem rögtön az érintett hálózatnak, és egyébként meg nem használom fel a jegyet, ezek olyan dolgok, amelyek akár megalapozhatják azt, hogy mondhatjuk, hogy az illető egy egyszeri tevékenység kapcsán tényleg tévedett a társadalom veszélyességben. A társadalom veszélyességben lehet tévedni. Ez azt jelenti, hogy egyébként az meg veszélyes a társadalomra, csak tévedett. Tehát ő úgy gondolta, hogy nem. Eljuthat ez egyébként oda is, adott esetben, és egyébként tényleg volt ilyen ügy, csak nem a fővárosban, amikor azt mondta az ügyészség, hogy ez a cselekmény nem veszélyes a társadalomra, és ezeket a jellemzőket vizsgálta, amikor itt beszéltem, hogy valaki saját nevén egyszer lényegében véletlenül bukkan valamire, azonnal a nyilvánossághoz fordul, ez nagyon fontos, azonnal közzéteszi, vagy azonnal a sértettel közli, ez sem mindegy, mert hogyha valaki jót akar, lehet, hogy elsőnök a sértettel közli, de nem azért, hogy az vegye fel, vagy nem azért, hogy ne adj Isten megzsarolja, hogy figyelj, ha nem kapok ekkora összeget, akkor azonnal a nyilvánossághoz fordulok, akkor ez már egyéb bűncselekményt is felvethet. Tehát ez nem egy ilyen amerikai deal, hogy akkor most akkor én belemegyek, és akkor te adsz valamit, én adok valamit, hanem ezek jogilag szabályozott kritériumok. Tehát, hogy lehet azt mondani bizonyos esetekben erre a szürke zónára, hogy az az adott egyszeri cselekmény nem volt veszélyes a társamra, illetve lehet azt mondani, hogy amikor ő azt az adott egyszeri cselekményt végrehajtotta, akkor ő tévedett abban, hogy ez veszélyes a társamra, vagy se. Meg volt arról győződve, hogy ezzel többet ad a társadalomnak. Ez nem kizárt. Az a jó a büntető jogban, hogy erre lehetőség van. Tehát, hogy a büntető törvény, hogy tartalmazza ezeket a kategóriákat, és ezek elvezethetnek oda, hogy valakit nem büntetnek meg. Viszont látni kell, hogy ezek pont azért már a szürke zóna területére tartoznak, ezekhez kell nyomozást folytatni, ki kell hallgatni valakit, mert ugye nem tudom, hogy gondoltatok-e abba bele, aztán vissza fogok egy kicsit lépni, hogy más is meg tudjon szólalni, hogy a büntető eljárás az egy időutazás. Fogtátok-e már fel így? Tehát nekünk most a jelenben el kell tudni dönteni, hogy a múltban mi történt, és amikor történt, akkor az az illető, aki azt csinálta, mit gondolt. Nem az érdekel engem, hogy most mit gondol, hanem hogy akkor mit gondolt, mert akkor tudom eldönteni, hogy ő minek volt a tudatában, mit akart elérni, mire gondolt, volt-e tévedésben vagy sem. És ez nagyon nehéz, mert akkor ott nagyon ritkán vagyunk ott, kivéve a lehallgatást, ami egyidejű lehet, ugye, de ezt most nem akarom így annyira hangsúlyozni. De nagyon ritkán van az, hogy valaki ott van egyébként pont időben egy bűncselekmény idején. Tehát tipikusan ez az szokott lenni, hogy megkérdezzük az embereket, hogy Bálint, amikor tesztelted azt a dolgot, és valaki egyébként kívülről tényleg végrehajtott egy támadást, te mit tapasztaltál? És ezt utólag elmondod. Megkérdezzük a támadót, de az, hogy megkérdezzük, ahhoz meg gyanúsítottként kell kihallgatni a legtöbb esetben, hogy mire gondoltál, amikor ezt csináltad, és ő elmondja. És ez elvezethet oda egyébként, hogy később már nem lesz belőle gyanúsított, megszüntetik az eljárást. De nagyon fontos, hogy kicsit visszalépjek, amikor ilyen útmutatót olvasok arról, hogy kell majd hivatkozni arra, hogy társadalomra veszélyesében tévedtem, az nekem egy picit faramuci. Tehát, hogyha én már előre felkészülök, és a lehetőséget végignézem, akkor nehéz őszintén elhinni, hogy akkor jaj, ott éppen megtévedtem, és nem gondoltam végleg át, nem? Tehát most ez a logika szabály.
Tudatosan nem nagyon szoktak az emberek tévedni.
Ez egy nagyon szép mondat, ezzel bármelyik jogi egyetemen a jogbölcseleti előadáson tényleg lehetne hasítani. Ezt én fel is fogom magamnak írni, hogy tudatosan az emberek nem szoktak tévedni. Ettől függetlenül lehet oda eljutni, hogy nem tudom bizonyítani azt, hogy ő nem tévedett. Érzitek azért a különbséget egy picit? Igen. És természetesen, amit nem tudok bizonyítani, kétséget kizáróan, azt nem tudom a terhére értékelni, akkor meg kell szüntetni az eljárást. De nagyon fontos ezt, és meg kell nézni, hogy aki valamit csinál, még egyszer, hányszor csinálja, véletlenül elkezd egy jogszerű tevékenységet, vagy már eleve azzal a céllal. Ha valaki már céllal csinál valamit, akkor kicsi az esélye, hogy téved. Persze nem kizárt, hogy bizonyos rész kérdésekben tévedjen, de hogy arra szeretném felhívni még egyszer a figyelmet, hogy ne járjunk a szürke területen, keressük meg, és a feketén meg pláne nem, de hogyha szeretnénk ilyesmit csinálni, akkor keressük meg a fehér kalapos hackereket, és kérdezzük meg, hogy lehet ez, mert lehet, hogy egy picit izgalmasabb a szürkében járni, de akkor vállaljuk a kockázatát, hogy egyszer majd kopognak, és megkérdezik, hogy ezt miért csináltam.
Köszönöm szépen, dr. Ferenc előadását hallották.
Nagyon jókat mondtál, Ferenc.
A szeminárium végén majd ott kell aláírni a katalógusról.
Igen, mindenképpen.
Úr, elég volt. Engem az érdekel egyébként, hogy nagyon jól elmondtad ezt a szürke zónás dolgot, és hogy véletlenül nem hackerkedünk. Tehát, hogyha hackerkedünk, akkor az azt jelenti, hogy én feltelepítem, a Kali Linuxot, és akkor különböző túlokkal neki megyek a különböző rendszereknek. Például, hogyha olcsóban akarok jegyet venni, akkor praktikusan valami proxin keresztül elkezdem nézegetni a linket.
De ne adjuk azért tippeket, jó? Jó, el kell is, azért erre figyeljünk.
De most mondta el a Ferenc, hogy ez teljesen illegális. Tehát, hogy most már ennek a tudatában hallgatja mindenki, hogy ez illegális.
Ugyanakkor ezt azért fontos leszögezni.
Én most már nekem sokkal tisztább, hogy nem olyan nagyon vékonyám ez a vonal. Tehát, hogyha ugye a Ferenc azt mondta, hogy gyakorlatilag csak így, mint az ólajtól nem esünk neki a különböző rendszereknek. De mi van akkor, hogyha a rendszer nem egy konkrét szereplőt, mint például a Bálinték, bíz meg azzal, hogy egy rendszert vizsgáljon, hanem ilyen bug bounty programot hirdet például.
Na de ilyenek vannak?
Ilyenek vannak, igen. Erről esetleg Bálint tudnál nekünk beszélni?
Igen, és engedjétek meg, hogy egy picit még visszakanyarodjak egy dologra a Ferenc előadásából, vagy szemináriumából.
Azért remélem érthető volt, nem akartam mindenkit elérteni.
Meg majd a második mondatnál elvesztettem a fonalat, de igen.
A képzettségre is majd Bálint, ha esetleg ez nem az, meg a végzettségre is majd térjünk egy picit, köszönöm.
Kezdjük a végzettséget. Tehát a végzettsége valóban vannak olyan papírok, amiket meg lehet szerezni, amelyek valóban egy indikátora lehet annak, hogy valaki mennyire képzett vagy képzetlen, de ez egyrészt egyáltalán nem hivatalos, tehát nincs egy államilag elismert hacker diploma.
Pedig milyen jó hangozna, nem?
Egy tisztább lenne a helyzet, az biztos, de majd erre is visszatér. ellenére.
Nemzeti Közszolgált Egyetemen lehetne egy ilyen képzés.
Az a probléma, hogy a hekkelés az arról szól, hogy mind nincs benne a könyvekben. Tehát mindig lehet egy hacker könyvet írni, de mindig az lesz a hacker, aki arra jön rá, hogy mi nincs ott leírva. És emiatt nagyon nehéz egy tananyagot összeállítani, egy vizsgasort összeállítani, stb. Itt elhangzott néhány dolog, hogy hogy lehet, hogyha mégis a szürke zónába téved az ember, akkor hogyan tudja jó szándékát bizonyítani, ez helyes kifejezés, vagy alátámasztani?
Fontos egyébként, hogy nem neki kell alátámasztani a jó szándékát, hanem nekünk kell itt a bűnüldöző hatóságnak a rossz szándékot alátámasztani, viszont őt megilleti a jog, hogy hivatkozhat arra, hogy ő miért gondolja azt, hogy ő jó szándékú volt.
Ennek egy nagyon bevált és említett módja is, hogy mondjuk értesítem az érintett szervezetet, hálózatüzemeltetőt, stb. Itt egy dologra szeretném nagyon felhívni minden hallgatónak a figyelmét, aki esetleg ilyenben gondolkozik, hogy itt nagyon súlyos félreértésekre lehet számítani. Nem egy olyan eset, én ugye elég sok ilyen esetet koordináltam annak idején, amikor valaki jött hozzám, hogy találtam ezt, mit csináljak, és a végén én vettem fel a kapcsolatot az adott szervezettel, gyakorlatilag e-maileket forwardoltam, és láttam azt, hogy hát az emberek azok nem járnak eleget, nem tudom, fogalmazás órára se, meg olvasás órára se, és nagyon csúnya félreértéseket sikerült szerencsére megelőzni, de voltak olyanok, amik nagyon súlyos félreértések adottak abból, hogy például a szervezet azt gondolja, hogy őt zsarolni akarják, miközben egy teljesen jó szándékú bejelentés érkezett, és ezért is jó, hogy a GovCert az most felvállalta szintén a koordinációját az ilyen jellegű ügyeknek, ha jól tudom.
Így van ilyen lehetőségünk, hacker@nki.gov.hu címre lehet.
Csak GovCert már nincs, hanem Nemzeti Kibervédelmi Intézet van, az anyaszervezet megmaradt, a GovCert megszűnt.
Nagy lett a gyerek.
Így van. Bálint, bocsánat, mielőtt folytatnád, itt hadd ragadjam meg azt a kis dolgot, hogy mi is szervezünk, nevezzük már így, hogy etikus hacker versenyt, jó? A Hungarian Cybersecurity Challenge, HCSC. Idén már harmadik alkalommal került megrendezésre, mire ez adásba került, már meg is van a győztes. És bedobtunk, tavaly úgy döntöttünk, Tamás kollégámmal vagyunk a főszervezői ennek a versenynek, hogy legyen benne kommunikációs feladat. És pontosan itt tök jó, hogy ezt mondtad, hogy ne legyenek félreértések a kommunikációban, ne legyenek nem egyértelmű megfogalmazások, akár a szervezet irányába, amit kommunikál az etikus hacker vagy a szervezet, akár egymással bedobtunk kommunikációs feladatokat, pontosan azért, hogy ezek a srácok, akik részt vesznek ezen a versenyen, érzékeljék azt, hogy nem elég csak idézőjelben, és tényleg nagyon idézőjelben mondom, csak megtalálni a hibát, hanem ezt jól kell tudni kommunikálni, jól kell tudni prezentálni, jól kell tudni átadni azt, hogy mi a hiba, hogyan mondjuk el, akárha egy ilyen bug bounty-s hibavadász dologról is van szó, mert az, hogy hogyan prezentáljuk ezt, az nagyon-nagyon nem mindegy, mert akár büntetőjogi következménye is lehet ennek. És visszaadom a szót Bálint, bocsáss meg.
Igen, tehát a Bálintnak ez a napi rutin szerintem, hogy jól tudni dokumentálni azokat, amiket talál.
Igen, tehát hogyha teljesen a fehér kalapos részét, tehát az én részemet nézzük a dolognak, ez akkor is nagyon fontos, mert nagyon sokan úgy gondolnak erre a szakmára, hogy mi akkor most végre jól megmutatjuk a fennhéjázó, nem tudom, fejlesztőknek, meg üzemeltetőknek, hogy mekkora Janik vagyunk. Pedig éppen, hogy nem erről kéne szólni a dolognak, hanem hogy közös munkával próbáljuk azt a rendszert jobbá tenni, és ez is kommunikációs téren dől el nagyon sok esetben. A bug bounty az igazából mindehhez nagyon hasonló, amit elmondtam, hogy ott is vannak általában koordináló szervezetek, vagy hogyha mondjuk nagy cégről beszélünk, akinek saját platform nélküli bug bounty van, akkor valószínűleg a nagy cégen belül van egy olyan kis alosztály, ami ezzel foglalkozik, aki kezeli ezeket a bejelentéseket, és el tudja őket továbbítani, meg tudja őket szűrni, és tudja őket továbbítani a megfelelő egység felé, aki tudja a problémákat kezelni. Ma ezek nagyon jó tréning lehetőséget adnak, lehet vele pénzt is keresni, de senki ne gondolja azt, hogy fú, akkor most elkezdek bug bounty-kkal foglalkozni, akkor ebből fogok meggazdagodni, ezt azért felhívnám a figyelmet. Ez az egyik lehetőség, másrészt meg van rengeteg olyan szolgáltatás, ahol gyakorló terepet adnak az embernek, ezek tanulásra még jobbak, sőt sokkal jobbak, mint a bug bounty-k az én megítélésem szerint, tehát ezek teljesen legálisan igénybe vehető szolgáltatások, ahol mindenféle rendszerrel lehet játszani, mindenféle konfigurációban és mindenféle következmény nélkül, tehát szerintem egy mai, nem tudom, fiatal, aki ez iránt érdeklődik, abszolút ki tudja gyúrni magát az IT security témájában, meg a hackelés csinyed-binyed meg tudja tanulni, anélkül, hogy egyetlen illetéktelen mozdulatot is tenne.
És így a műsor vége fele, mit tudnál tanácsolni a kezdő olyan srácoknak, lányoknak, akik szeretnének etikus hackerekké válni, hogy hogyan fogjanak neki? Szedjünk össze néhány tippet és jó tanácsot, hogy fogják meg az etikus végét nyilvánvalóan mindenféleképpen, ha vékony a vonal, ha nem vékony a vonal, de szakmailag milyen tippeket tudnánk nekik adni, Bálint, hogy kezdjenek neki ennek?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy a legjobb hackerek azokból lesznek, akik úgy egyébként is értenek az informatika egy-egy konkrét területéhez. Legyen az programfejlesztés, rendszerüzemeltetés, nem tudom, cloud technológiák, most már ugye ilyenekről is beszélünk, konténerek. Tehát ami tetszik, tehát az úgy nem megy, hogy én akkor most hacker akarok lenni, de ugye egyébként lövésem sincs az informatikához. Tehát először legyek egy jó programozó, legyek egy jó rendszermérnök, legyek egy jó hálózatos, és ezzel párhuzamosan rá lehet gyúrni arra, hogy ezeknek a rendszereknek a biztonsági vetületét is minél jobban megismerjem.
Érdemes esetleg, Ferenc, egy kicsit jobban elmélyülni, amikor neki vágok, szerinted annak, hogy én most etikus hacker akarok lenni, mindemellett, amit a Bálint mondott, érdemes esetleg böngészni a BTK-t, hogy mi lehet az, ami már túlmegy ezen a határon, vagy azért ez már egy kicsikét túl nagy misztifikum?
A büntető törvényekkel az nyilvánosan elérhető, meg a nemzeti jogszabálytárban is. Egyébként én már várom azt a jövőt, amikor nekem csak bekerültetni egy jogtárat ide, és akkor nem kell ennyit gondolkoznom. Most is nyomtattam ki egyébként egy csomó jogszabályszöveget, de hála Istennek nem volt rájuk szükség. Lehet, de célszerű egyébként akár tehát szakértő személyhez fordulni, legyen az akár egy állami szerv, akár egy magánszektoros cég. És fontos az, hogy én gondolkoztam azon, hogy terjed, tehát rohan az élet, nő fel egy olyan generáció, ami már nem is tudom a Z után mi van, de a Z generáció, tehát nőfej generáció, aminél ez valós probléma, és tényleg egyébként belefuthat bizonyos esetekben akár bűnös szándék nélkül, vagy adhok jelleggel, és akkor természetesen nem szabad őt felelősségre vonni, tisztázni kell, hogy mi történt. Most is ismeri a büntetőjog egyébként azt, hogy bizonyos bűncselekményeknél, ha azt mielőtt megtudja a hatóság, az, aki alakilag megvalósította, a szól a hatóságnak, akkor nem lesz büntethető ezért. Például érdekes, hogyha valaki mondjuk egy jó hacker jelszót kifejleszt, egy ilyen, elnézésre nem megfelelően fogalmazni, olyan szoftvert, ami tök jó kódtörő szoftver, azzal a céllal egyébként, hogy majd hackkeljen. De mielőtt ezt kipróbálna, és mielőtt ezt a hatóság megtudná mondjuk, mert éppen ők is figyelnek, akkor ő azt mondja, hogy jó, meggondoltam, butaság, elmegyek a kibervédelmi intézethez, vagy a rendőrséghez, és gyerekek, itt ez a szoftver, akkor ő nem lesz büntethető, ez a büntethetőségét meg fogja szüntetni lényegében. És az az izgalmas, hogy gondolkoztam azon, hogy lehet, ahogy terjed el ez az etikus hackerség, vagy a szürke zóna rész, főleg ez az inkább, hogy lehetne, és ezt nem tudom, a jogalkotó majd hallgatja ezt a podcastet, vagy bárki, aki ugye...
Erre bíztatjuk őket.
Én a magam részéről jogalkalmazó vagyok, de hogy lehetne módosítani a BTK-t, ez csak egy ötlet, és ez nem szervezet, hanem csak az én egyéni véleményem, ez fontos hangsúlyozni, hogy be lehetne akár iktatni egy olyat, hogyha valaki a szürke zónában meghekkel egy információs rendszert, de mielőtt azt még akár a sértett, akár a hatóság megtudná, hogy nem a sértetnek mondaná ezt, mert ugye ott felmerül az, hogy miért mondom a sértetnek, hogy alkalmazzon, akarok pénzt kérni, vagánykodni akarok, az én egómat szolgálom, szóval ilyenek is előfordulnak büntető ügyben, hogy azt is mérlegeli a bíróság, hogy most mennyire szólt ez az ő saját egójáról, és mennyire vállalta ő azt a kockázatot. Abban az esetben, hogyha nem az döntené el, hogy az etikus volt-e vagy se, és nem kéne itt egyébként nagyon komoly, akár bírói szakig eljutni, vádat emelni, és a bíróságnak is állásfoglalni, hogy veszélyes-e a társadalomra, vagy tévedette ebben a terhelt, hanem lenne egy ilyen klauzula, hogy aki információs rendszert megtámad, de mielőtt ezt a sértet, vagy a hatóság, vagy és megtudná, akkor ő ezt a hatósággal közdi. Akár erre ki is lehetne jelölni egy hatóságot, de ennyire nem akarok már előre szaladni, mert az mondjuk meg szűkíteni a bejelentési jogot, de hogy ezt a hatósággal közdi, akkor ne legyen büntethető. És úgy gondolom, ez azért lenne tiszta helyzet, mert nem akarom elvenni se az ügyészségtől, se a bíróságtól ezt a jogot, hogy lehet ezen jogászkodni, és komoly jogbölcseleti kérdéseket tenni, hogy veszélyes a társadalomra az adott esetben. Nagyon alaposan meg kell ezt mindig vizsgálni, De hogyha ezt rövidre lehet zárni egy ilyen esetben, és ha valaki tényleg a szürke zónában, alapvetően a fehér felé tendálva megtesz egy ilyen ballépést, vagy ő tényleg egy biztonsági kockázatra akarja felhívni a figyelmet, és ő megmutatja, és ő csak azért is, de lenne egy ilyen rendelkezés, hogy ezt a tevékenységét ő bejelenti, onnantól kezdve szerintem az nagyon jó lenne, akkor ha nem lenne büntethető, és akkor nem kéne ezekről ennyit beszélni.
Meg egy egész hosszú eljárás lefolytatni, munkaórákat eltölteni ezen,
így van,
megvizsgálni.
Így van. És ugye ez azért érdekes, mert jelenleg tényleg csak, és mondtam, hogy még visszatérünk erre a sui generis előkészületére, ez egy nagyon csúnya szó, és erről nem is akarok beszélni.
De szépen keretbe foglaljuk.
Gyönyörűen, igen, tehát az előadás eleje vége. De most komolyra fordítva, azt akarom csak mondani, hogy ugye ez egy jelszónál, amikor egy ilyen előkészületben vagyok, még nem támadtam, hogyha én ahhoz csak biztosító körülményeket, új szoftvert fejlesztek, vagy egy technikát, ilyen esetben lehetőség van arra, hogyha ezt bejelentem a hatóságnak, mielőtt még ezzel dolgoztam volna hackerként, akkor én nem leszek büntethető. Ezt lehetne tágítani, mert ugye rohan az élet, rohan a társadalom, és arra meg a jogalkotó, hogyha tud válaszolni, akkor segíti mind az etikus, fehér kalapos hackerek, mind a kibervédelmi hatóságok, mind az ügyészség munkáját.
Így van, én viszont szeretném megtudni most már, hogy mit jelent ez a kifejezés. Így zárásképpen, hogyha elárulnád.
Ez egy külön podcastet fog.
Megdumáltuk. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan adás volt, hogy wow, tehát baromira élveztem. Remélem a hallgatók is, illetve a meghívott vendégeink is, akár személyesen, akár az online térben. Nem tartom kizártnak, hogy ezzel a témával még így négyen fogunk foglalkozni, hogyha mindenki belemegy, és támogatjátok ti is, mert szerintem van még miről beszélgetnünk. Az adásmenetnek a felét az kippeltük gyakorlatilag, mert annyira jött mindenkiből az értékesebbnél értékesebb gondolat. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, Ferenc és Bálint. Köszönjük, hogy elfogadtátok a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek a meghívását erre a rendhagyó videós podcastre. Mi így nevezzük, Tamással úgy döntöttünk, hogy ez videós podcast lesz.
Igen.
Ez a műfaj. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, remélem ti is jól éreztétek magatokat a beszélgetésben, bólogassatok, vagy akár mondtatok is pár szót.
Igen, és köszönöm, hogy végre láthattam egy podcastet, amiben nem egy sorozatszínész vetkőzik a riporterek előtt. Köszönöm.
Ó, ilyen van?
Én hallottam róla.
Ez nem az. De lehet. Tehát ki tudja, hogy merre megyünk.
Én ezt az irányt nem támogatnám.
Köszönjük, Bálint, neked is. Remélem azért nem raboltunk túl sok időt.
Köszönöm, lehet.
Szuper. Nagyon szépen köszönjük. További szép napot kívánok mind a kettőtöknek. Neked is, Tamás. Bár veled még találkozunk mindjárt. Sziasztok.
Sziasztok. Sziasztok.
Te is mondtad kibertámadás, és iratkozz fel a podcastünkre.